Sziasztok, ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastjaink állnak, Kikis Attila vagyok szokás szerint. És Zicser Extrával jelentkezünk, az utolsó előtti Zicser Extrával, mégpedig azért, mert lejátszották a VB második elődöntőjét, Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót, és azért gyűltünk itt ma egybe Rutka Rudival.
Jó reggelt!
Kiváló válogatott rablarunkkal, szia, és Marosi Gerivel, a Sport24 állandó szerzőjével.
Jó reggelt,
szia,
sziasztok!
Hogy átbeszéljük ezt a mérkőzést, hogy milyen tanulságokkal szolgált ez az elődöntő, illetve hát előre tekintsünk a vasárnapi döntőre. Ja, és a szombati bronzmeccsre azt azért ne hagyjuk ki, hiszen VB van, itt van bronzmeccs is. Milyen benyomásaitok voltak erről a mérkőzésről? Mi történt azzal a Marokkóval, aki 5 mérkőzésen egy darab öngolt sikerült összehozzon, és most hát nem ugyanazt azt a csapat benyomását keltette, finoman fogalmazva, mint az eddigi mérkőzéseken. Talán nem tűnt annyira szervezetnek a védekezése, sőt, volt némi kis szerkezetváltás is. Na, mit láttatok? Mi ennek az oka?
Azon gondolkoztam pont, hogy mi járhatott Walid Regragui-nak, a marokkói szövetségi kapitánynak a fejében, amikor a két mérkőzés közötti napon ugye járkált a szállodába, hogy na, játszanak a világ egyik legjobb csapata ellen, a regnáló világbajnok ellen, és hogyan lehetne őket megverni, hogy eddig olyan csapatokkal találkoztunk, akiknél azért a támadó szekcióban ugye nem voltak ennyire jó egy az egy elleni játszani tudó játékosok. Talán a világ két legjobb játékos, aki egy az egy ellen tud játszani, a franciáknál van. Igaz, mi is a szélén vagyunk a legerősebbek. Hát hogyan kellene? Lehet, hogy akkor oda biztosító ember kell mögéjük, mert ezeket a játékosokat senki nem fogja megfogni egy az egybe. Jó, honnan tudok elvonni? Hát akkor meg kell változtatnom az eddigi sikeres taktikát. Ugye mindig kivétel nélkül ez a nevezzük 4-3-3-nak, ami védekezésben, és ők zömében védekeztek, ugye 4-5-1-re tolódott vissza a 16-osa elé, hogy akkor valószínűleg onnan a középpályáról el kell csippentenem egy játékost. És akkor utána hátra sétált a fizioterapeutákhoz, és megnézte, hogy kik várnak kezelésre, kik azok, akik rendelkezésre állnak ahhoz, amit ő esetlegesen szeretne elképzelni. És akkor látta, hogy Aguert fennfekszik a padon. Hát Szájszist kezelik már régóta. Mazraoui nem is játszotta az előző mérkőzésen. Hát ez a védelemből pontosan a három meghatározó játékos, aki nélkül elképzelhetetlen a marokkói taktika. És miután ugye ők mindannyian vállalták a játékot, ezért plusz egy érv volt az amellett, hogy nyilván ennyi sérült mellett, nem lehet azt megcsinálni, hogy nem biztosított be a védelmet, hiszen nem elég, hogy sérülten vállalják a játékot, vagy éppen egészségesen, éppen csak játékra készen és összedrótozottan, hanem még valóban nagyon erős támadók ellen játszol, ahol fontos az, hogy a szélekről ne jöjjön másodpercenként Giroud felé egy beadás. És akkor ennek volt az köszönhető, hogy így teljesen fel kellett forgatni azt a tervet, amit elképzelt. És ugyanakkor a másik oldalon is Détári Lajos után szabadon ugye nem csak sok beszélgetéssel és kártyázással teltek a hétköznapok, nyilván ott is felkészültek az ellenfélből, és látták azt, hogy mi volt az, mi volt eddig a marokkói csapat erőssége, amelyik idáig az elődöntőbe repítette őket. És hát nyilván nagyon nem szerettek például labdát tartani, hát akkor mi legyen? Hát adjuk oda nekik. És ugye náluk azért sok változás nem volt, azon a két poszton volt változtatás, amin változtatni kellett, csak hogy náluk ugye teljesen mások a lehetőségek, mert bálában állnak a jobbnál jobb játékosok, hátul a védelembe is, középpályán is, még talán a csatárposzt az, ahol érdekes híreket lehetett már éjszaka olvasni, például Karim Benzemáról is, hogy lehet, hogy még akár a döntőre még vissza is, fel is tudna épülni, hogyha úgy hozná a sos.
Szóval, csak hogy legyen egy újabb érem a nyakában.
Igen, igen. Szóval, hogy annyi mindennel sakkozhattak szerintem a szakvezetők úgy, hogy azért a két csapat között hihetetlen nagy különbség van szerintem.
Én állatmesével tudok csak kezdeni.
No. La Fontaine
nyomár, igen.
Monsieur La Fontaine,
hogyha már úgy is. Nem, hát a marokkóiak úgy jártak, mint az egyébként nagyon okos és kemény süni. Nagyon jó volt egész addig, amíg mindig begömbölyödött. Aztán egyszer jött egy csúcsagadozó, ami bár nem gömbölyödött be, és akkor szépen megették. És körülbelül így jártak, de hát nem nagyon volt választásuk azzal, hogy nagyon korán gólt kaptak. És tényleg szerintem ez alapvetően azon ment el nekik, hogy azt, amit a marokkóiak már nem tudtak pótolni minőségből, azt a franciák még mindig megoldják minőségből. Tehát azt mondta Regragi a mérkőzés után, hogy igazából szerint ez ott ment el nekik, hogy nagyon sok játékosa volt, aki ilyen 60-70%-os állapoton volt maximum. Aguerd beteg volt, azt mondja, hogy azért kellett, gondolom rosszul lehetett akkor. Mazraoui betegen játszott, Saiznak a combja.
Sérültem, igen, volt, már helyből úgy is jött. Az előző meccsen is.
Végig nem egészséges. Na most ezek után már nem maradt egy darab egészséges védőt körülbelül, meg kettő Daria már, igen, Eljámek meg Dari. Körülbelül ennyi, és hát így viszonylag nehéz.
Hát középső védő nem maradt leginkább.
Középső védő is, igen, tehát így erősen
már,
fogyott.
Már a Weber is úgy érkeztek, hogy azt hiszem két védőjük már helyből nem jött, ugye? Jól emlékszem?
Igen, hát a Szemi Máé itthon maradt.
Igen. Jaj,
és már elmaradt, igen. Ő, aki most segíthetett volna adott esetben, de nyilván eddig meg nagyon jól el voltak nélkül.
Naivat kérdezek, de arra nem ad lehetőséget a FIFA vagy a VB szabályzat, hogy mint a kézilabdában sérülés esetén cserélj a játékost, vagy hogyha annyira megfogyatkozol.
Ha jól emlékszem, csak kapus esetében, hogyha már nincs elég kapusod, tehát ha mondjuk három kapus neveztél a keretbe, és az egyik súlyosan megsérül úgy, hogy nem tudja folytatni a tornát, akkor helyette hozhatsz másik kapust.
Ez butaság, én azért ezen elgondolkodnék, hogy mondjuk egy-egy etap lezárása után csoportkör lezárásában előfordul, hogy két-három játékos megsérül.
Egyébként igen.
Ad abszurdum, olimpián van, kettőt a futballban is tudsz.
Ad abszurdum betegség hullám van, mert ugye a franciákon is végig söpört egy betegség hullám, marokkóiakon is végig söpört egy betegség hullám, tehát azért ez viszonylag nagy kockázatokat rejt magában.
Igen, és az nem lenne butaság, hogy azt mondják, hogy tartalék. Van egy ötfős standby lista, és akkor mondjuk arról még berakhatsz embereket, hogyha...
Pláne
és
egy járványhelyzetet után... követően.
Abszolút, igen. Ez most vetődött itt föl bennem, de...
Úgy emlékszem, hogy VB-n csak kapus lehet. Kapus biztosan, mert hogy volt olyan csapat, ahol legutóbbi VB-n is szerintem ahol 24-en szerepeltek, nem 23-an. De szerintem máshol ilyenkor nincs lehetőség. Hát,
jó, most kibővítették a keretet, ugye? Tehát azért
hát igen, mondjuk kibővítették a keretet, igen, három fővel több, azért az nem mindegy. Szóval ugyanazt, amit elviselt Franciaország, meg ami el tudja azt viselni, hogy egy teljes csapatnyi játékosa itt sincs, vagy éppen nem volt bevethető a meccsen, vagy a VB alatt sérült meg, így Marokkó azért nem tudja ugyanezt, és ebben igaza van.
Én egy picit vitatkoznék azért, tehát úgy csak hadd borzoljam a kedvéket.
Így kora reggel.
Miért ne? Kora reggel. És tudjátok, én mindig szeretek magyar példákat hozni. És értem, abszolút értem, és elfogadom, amit...
Erre kíváncsi leszek ezzel a magyar párhuzamra.
Jó, tehát abszolút
nem
elfogadom,
látom,
Rudi,
nem amit... látom, hogy hol jutunk ki ebből az erdőből, de...
Na, meglátjátok. Tehát abszolút elfogadom, amit Rudi mondasz, mert ez egy teljesen élethű történet, szinte biztos, hogy így történt. Viszont az edzői gondolkodásmódban még akkor is, hogyha mondjuk nagyon szűk a játszótere Walid Regragoinak, én azért azt láttam, vagy azt tapasztaltam Marco Rossitól az elmúlt években, ami sikeresen működött a magyar válogatottnál, hogyha volt neki egy-egy kulcspozícióban sérültje, akkor sem változtatott az alap játék koncepcióján, az alap felállásán, hanem egy-egy embert direkt bekicserélt. Tehát ő azért nem változtatott a 3-5-2-n vagy 5-3-2-es védekezési vonalán, nem állt át négy védőre, hogyha éppen kiesett egy amúgy is Lukas Posztu szélső szárnyvédője, hanem beillesztett valakit oda, akiről tudta, hogy azt az egy célfeladatot viszonylag jól el tudja játszani, mert hogyha van egy legyakorolt szisztémája egy válogatottnak vagy egy csapatnak, akkor pozícióban legalábbis ezt láttam, és ez működött is, csereszavatosabban tud működni, mint hogyha fölborítjuk a teljes rendszert, ami addig egyébként egészen kiválóan működött.
Azt, hogy ne felejtsük el, hogy a marokkóiak ezen a VB-n is az 5-ből 4 mérkőzésen játszottak 3 belső védővel. Tehát összességében minden a horvát meccs volt az egyetlen, amikor nem álltak át rá. Az összes többi meccset ugyanabban a 3 belső védős formációban fejezték be, mint amiben most elkezdték. Tehát ez szerintem inkább annak szól.
Meg egyébként is Hakimi sokat szaladgált fölfele.
Ugyanúgy ismertek, szerintem ez kimondottan francia szélsőknek szólhatott, hogy valahogy el kellene bírni belük, és nem biztos, hogy ott akart hagyni két nem teljesen egészséges belső védő Giroudval. Azt én sem biztos, hogy szeretném. Na hát mondjuk ebből az lett, hogy egy védő rögtön kiesett, aztán egy védő még, Szajsz mikor cserélte le? 20-valahanyadik percben?
21.
21. Igen. Tehát ez...
Hát a gól után nem sokkal.
Igen, tehát itt azon gondolkozom, hogy itt bármit lehetett volna csinálni gyakorlatilag.
És akkor is állt, vissza is állt.
És akkor visszaállt, és onnan végigné. Hát
nem, nem volt más választás.
Ott már, igen, ott már nincs, nem volt sok választás, amivel nem maradt.
De pont ezért ötlött föl bennem, hogy ha eredetileg is oké, van egy sérült játékosom, megpróbálja, nyilván akkor vele kezdek, nem pedig kispadon ültetem, mert ha játszik 15 percet, 20 percet, akkor még mindig be tudok hozni.
Lehet, hogy előrébb vagyok, igen.
De nekem akkor is ez úgy birizgálja az agyamat. Hát,
kíváncsi vagyok erről, biztos meg fogja még kérdezni valaki, hogy...
Hogy nem lett volna-e észszerűbb még így is abban a szisztémában, ami egyébként jól működött.
Én azért mondtam, hogy kíváncsi leszek a példádra, mert hogy szerintem nehéz még így is párhuzamot vonni, hiszen Marco Rossinak egyrésztről soha nem volt eddig olyan problémája, amikor a meghatározó játékosai és a meghatározó játékosok között a védelemben abszolút Vidi Orbán és Szalai Attila oda tartozik, amikor mind a kettő kidől, és a cserepadon sincsen egy ember, és ne adj Isten, nem is elődöntött, de valami meghatározó mérkőzést játszol a magyar futball történelmében, a világbajnok ellen, vagy akárki ellen. Egy jó csapat.
Extrém példa, ez kétségtelen. Tehát...
Szóval, hogy akár Németország ellen, akiknél tudod, hogy úgyse fogod látni a labdát, akkor nem fogod megerősíteni a védelmedet. Ráadásul egy olyan játékosnak kell utána nem sokkal játék lehetőséget adnod, aki eddig csak csereként játszott. Szóval, hogy nála azért nagyon sok összetevős volt szerintem, hogy miért döntött emellett. És ő arra készült, amit talán lehet, hogy egy picit elhibázott, bár nem tudom, hogy ez mennyire tekinthető hibának, hogy ők hatalmas nyomás alá lesznek kitéve, mint eddig. És ugyanakkor nem ezt láthattuk az első gól előtt is, ami nagyon korán történt, most nem volt hatalmas letámadás, nem szögezték oda Zsirújék
az egyszer első. Elpasszolt labda, első-második gól előtt is elpasszolt labda volt.
Igen, és visszaálltak a félpályához, és hagyták, hogy adogassanak egy picit, próbáljanak barátkozni labdával, amivel nem találkoztak egész világban.
Onnan már Dősan paszt játszott, amit nagyon szeret. Ő se akar labdát, tehát a franciák az a különbség, hogy ők nagyon tudják, hogy mit kezdjenek, hogyha náluk van a labda.
Hát nekik ez a kedvenc felállásuk.
De hogy ez így annyira, Dösham gyakorlatilag hátradőlt, és kérte kávét, hogy köszönjük innen.
Hát ott vége volt a mérkőzés, persze.
Oké, de akkor azt mondom, hogy ugye apám mindig azt mondta, hogy mikor hülyeséget csináltam, mert ráfogtam valaki, de hát a Pisti mondta, és de Pisti azt mondja, hogy ugorjak útba, akkor beleugrasz, fiam. De hát akkor muszáj neked egyébként labdát birtokolni és támadni, hogyha a másik nem akar. Hát miért nem adod te oda nekik? Miért nem vársz türelmesen? Mert ez egy másik sport hasonlattal élve. Ez kicsit olyan, mint amikor a mondjuk világranglista tizedik teniszező játszik a századik teniszezővel, és pontosan tudja, hogy a századik teniszező körülbelül 8 labdánt tud visszaadni a 9-nél általában statisztikailag ront, ő meg 12-t, és akkor mindig pakolja vissza neki, és előbb-utóbb ugye a koncentráció lankad, a minőség gyengébb, előbb-utóbb ront az ellenfél pont. Ez körülbelül ugyanilyen szituáció volt, odaadom neked a labdát, előbb-utóbb el fogjátok passzolni, arra lecsapunk, rendezetlen védelemen pikpak-pikpak beverjük, mind a két gólnál ezt láttuk. És ilyen rendezetlen védelmet én esküszöm nektek, az egész torna alatt nem láttam eddig Marokkónál.
Hát de azért nem láttam, mivel nem voltak hátrányban.
Igen, de az 5. perc előtt is ezt írtam föl magamnak. Hol is van? Az elején ezt írtam, miért cserélj jártutat járatra, hiszen 5 védőnél pont az a legnagyobb veszélyforrás, hogy a két szélső védőd labdakihozatalnál magasra megy, és még jobban megnyílnak egyébként az útvonalak. De ahogy láttuk is, hogy Hakimi folyamatosan egyébként Bappét megelőzve egész magasan volt, hiszen azon az oldalon akartak támadni, feltételezem, mert hogy ugye Bappé sosem megy vissza védekezni. És akkor gondolom azért bíztak abban, hogy azért a annyira három ember meg le tudja
annyira
hozni.
Nem érzem benne egyébként, az első gólnál Jamik volt az, aki megpróbálta megelőzni Griezmannt, ugye? Igen. És pont nem sikerült, tehát illetve megelőzés megvolt, csak egy számmal kisebb volt a cipője a kelleténél, és pont annyival levaradt, és akkor abból már kész volt a baj, nem éreztem akkor a bajt ezzel. Utána meg már annyira kényszerpályán mozogtak.
Az kétségtelen, azt aláírom.
Most azon gondolkozom, hogy egyébként azon gondolkozom, hogy egyébként tényleg milyen lett volna, ha azt mondják, hogy jó, 0-1, de akkor is akkor csináljatok továbbra a labdával, amit akartok, azt mondják a franciáknak odaadod, de meg tudod ezt csinálni, amikor a lelátón őrjön, nem tudom, 20 000 marokkói, életedben egy ilyen lehetőséged van.
Igen, de azért a futball és valahol...
És ahhoz képest megvoltak a lehetőségeik az egyenlítésre, tehát...
Hát nem is kicsik.
Tehát azt mondhatjuk, hogy lehetett volna a sündisznóállásban tovább folytatni, és akkor le az utolsó, nem tudom, 15 percre kijönni belőle, de hogy így kijöttek, és igazából megvoltak az egyenlítési lehetőségeik.
Jó, azért a francia taktika sem arról szól, csak hogy adjuk oda nekik a labdát, tehát ez teljesen nyilvánvaló és egyértelmű. Azért azt lehetett látni, hogy mennyire próbálják széthúzni még az ötvédős felállást is, és ezek a játékosok azért ezeket a területkiürítéseket, mint az első gól előtt is, amikor Dembele kihúzza a szélére az ember Zsirú pont arról a belső védő pozícióról, baloldali belső védő pozícióról elcsalogatja az embert, mert elindul befelé. Itt ilyenkor van egy pár másodpercnyi lehetőség arra, hogy vagy kommunikációval átad, vagy látja a középső védő, aki ugyancsak sérült, ugye, és nem tud úgy mozogni, hogy na, érkezik valaki, és akkor neki azt fel kell vennie, és amikor egy ilyen ellentétes mozgásból, ami egy tök szép akció volt Varántól, hogy észrevesz egy ilyen mélységi területet, és hajszál pontosan be tudja játszani, ebbe bőven benne van, hogy hibáznak. És hogy ami eddig sikerült Marokkónak, és ezekben a helyzetekben nagyon sokszor szerencséje volt, elakadt a labda, vagy éppen Bono védett a végén, hogy most pont ezt éreztem, és egy pici párhuzamot vonva a másik mérkőzéssel is, hogy az elődöntőre nem csak sérülésben és játékos mennyiségben, hanem fejben is nagyon elfogytak ezek a csapatok, és koncentrációban. Ez statisztikailag mindenhogyan, ez egyszerűen képtelenség, hogy lehozzanak úgy 7 mérkőzést egymás után, hogy nem fognak hibázni.
Egyszer rosszul fog pattani, egyszer rosszul fog pattani.
Pont az a válogatott, akinek most nyilván ezzel innen megközelítve volt egy pici szerencséje, mert hogy ebben a támadásban tényleg minden benne volt, és hajszál pontos volt, és Mbappé lövése is még pont úgy pattan, és Theo Hernández meg választ egy olyan kivitelezést, egy olyan mozdulatot, amiben edzésen sem megy be 10-ből 5, mert elakad valahogy, vagy nem találja el, mert nagyon nehéz onnan fejfelől így fél fordulatból ugrással ellőni a labdát, és ez most sikerül, és az a szerencse, ami eddig mindig, minden alkalommal Marokkó mellett volt, most ez egy picit így elpártolni
egyébként
látszott.
Egyébként ez mellőle. Egy ilyen, nem tudom, ez a hosszú távú XG modellezés, ez mutatja meg egyébként, hogy eddig meg lehetett úszni, nem tudom, az ellenfél nem, 5 valamennyi XG-re egy góllal, egy öngóllal. Egyszer nem fogod meg, tehát előbb-utóbb, ha meglesznek azok a félhelyzetek, előbb-utóbb valami rosszul fog pattani, és előbb-utóbb valamit be fognak rúgni, berúgtak. Ami viszont nagyon érdekes volt, hogy a franciáknak ezen a meccsen egyedül volt annyi magas minőségű helyzetük, mint a marokkóiak összes ellenfelének együttvéve. 0-2-es XG vagy több.
Hát ez a fáradtság.
Ez a
koncentráció.
Igen, a többi csapat a 16-oson belül ilyen, nem tudom, 2-3-4 lövéshez jutott. Franciaország 900. Sokkal tök jó helyzetből. Tehát se a portugálok, se a spanyolok pláne nem. Nem jutottak ilyen helyzetekbe se. És akkor valószínűleg itt, hogy itt már egy
kicsit... De Bónónak ugyanúgy nem kellett védeni.
Igen. Itt már egy picit lassabb két vagy, rossz helyre pattan.
Két gól.
Megpróbálod megelőzni, nem sikerült. Azt mondta Regragi, hogy ő azt érezte, hogy lehet, hogy ez még pont egy lépéssel túl sok volt. És szerintem ez egy elég jó összegzés.
Szerintem sok volt az eddigiek is, de...
Én azt is fölírtam magamnak, és akkor térjünk kicsit át a francia oldalra, hogy minek köszönhető ez. Ugye, hogy egyrészt visszább álltak. Két dolgot írtam föl magamnak. Egyrészt, hogy Dembélé sokkal jobban visszahúzódva védekezett, mint Mbappé, tehát mélyebben visszahúzódott, és kicsit úgy féloldalasan terelték egyik irányba a labdát. Másik pedig az, hogy Giroud miközben ugye a két belső védő kereste a passávokat, folyamatosan árnyékolta Amrabatot.
Ugyanazt csinálta, mint Enesiri eddig végig.
Folyamatosan és megállás nélkül árnyékolta. Ugye a VB egyik pozitív szenzáció, meglepetése számomra Amrabat játéka, én nem ismertem őt, de lehet, hogy ez csak az én gyengeségem, vagy kisebb nemzetközi futballismeretemnek köszönhető. De ezzel szerintem és a második gól előtt ugye egy hasonló mélységi fölpassz volt, amikor lefülelték és elcsípték, nem sikerült jól indítani mélységből a védőnek. Ez szerintem egy nagyon fontos mozzanata vagy jelenetei a mérkőzésnek, hogy hogyan, merre tereled és hogyan tereled az ellenfél labdakihozatalát, és hogyan kényszeríted hibára, amire te aztán lecsapasz, amiről már beszéltünk.
Tehát az egész ugyanannyira szól a térmanipulációról, mint pár másról, nem?
De stratégiáról, hogy merre tereled. Kicsit is a háború, ugye a lovas szárnyat küldöd, vagy a tüzérséget küldöd, mikor küldöd a...
Hát tudod, egyébként ez a, ha már hadtörténeti, akkor a marokkóiakra is áll az a nagy igazság, hogy minden haditerv az addig jó, amíg az ellenséggel meg nem történik a hadérintkezés. Abban a pillanatban minden tervnek a jége. Uh-huh. És körülbelül ugyanígy jártak.
Igen, ez egyébként nagyon jó megközelítés, de tényleg milyen érdekes párhuzam ez, nem? Hát körülbelül ugyanarról szól a történet, mint mondjuk az 1800-as évek fölállt egymásra szemben a két
hadsereg. Három olyan dolog, ami így teljesen kizökkenti a dolgot. És eddig az olyan érdekes volt, hogy eddig azért úgy játszhattak végig egy VB-t, hogy megvolt a meccsterv, és semmi nem zökkentette ki igazából őket. De most, amikor először, akkor arra nem tudtak reagálni.
Igen, a franciáknál ugye annyi változás volt az előzőekhez mérten, betegségeknek köszönhetően, hogy Konaténak kellett játszani a védelem közepén, Upamecano helyett, hát milyen hatalmas nagy probléma, ugye azért sok változást ebben nem tapasztalhatunk, még akkor sem, hogyha a Liverpoolba plusz-minusz 300 percet játszott csak idén Konaté, és hogy Fofana került a csapatba, az ő csapatba állítása annyiból érdekesebb történet, mert hogy eddig a francia válogatott, még ha nagyon minimális tolódással is, de inkább ilyen 4-3-3-as felállásban játszott, hiszen Rabiot Fofanánál azért egy támadóbb szemléletű középpályás, aki rendszeresen el is kísérte Griezmannnal felváltva, mert Griezmann is ugye középről indult, elkísérte a támadásokat. Viszont a franciák azért a biztonságra is ebben a helyzetben adtak egy picit nagyobb hangsúlyt, és ezért Fofana hátul maradt Tchouaménivel, és a 4-3-3 helyet inkább, mondom, ilyen hajszányi tolódásokkal és terület kiegyenlítésekkel 4-2-3-1-ben játszottak. És hogy ezt miért mondom el? Mert tették ezt azért is, amiről beszéltetek az előbb, mert hogy Mbappé ugye jóval följebb játszott, és próbálták a gyorsaságát kihasználni, de ennek az volt a következménye, hogy mögötte azért maradtak területek, és pont azt néztem, hogy a Staatsbomb hozott ki a második félidő elején egy ilyen statisztikát, amikor már Marokkónak nyilván futni kellett az eredmény után, hogy a második félidő első 15 percébe a támadó harmadba bepasszolt labdáknak a mennyisége marokkói oldalról volt 20-valamennyi, 25 vagy 6, a francia oldalról 3. És nem csak ez a hatalmas eltérés volt, ami mutatta a második félidő elejének a meccsképét, hanem az, hogy kivétel nélkül mindegyik labda Mbappé mögé és a jobb oldalról Hakimi által és Ziyech által próbálták ott megbontani a rendszert. És ennek volt például az köszönhető, most puskázok is gyorsan, hogy a 65. percben azonnal cserét láthattunk a francia oldalon, pedig nem hiszem, hogy Giroud nagyon elfáradt volna ebben jobbra-balra rohangálásban és árnyékolásban, de hogy kellett egy olyan váltás, amikor be tudott jönni Thuram a bal oldalra, és ő sokkal inkább védekezett már.
És ki is egyensúlyozta gyakorlatilag.
És rendbe rakta a francia csapatot, Mbappét meg elő lehetett hagyni kontrázba.
Visszakapták, visszaszerezték azt a kontrollt, amit ugye a második félidő elején biztos, hogy elvesztettek.
Igen, szóval azért marokkói oldalról is volt arra meccsterv, hogy mi van akkor, ha gólt kapnak, és először...
Erre próbáltam utal az elején, hogy Hakimi folyamatosan megelőzte, ugye, és ott akartak létszám fölént Hakimi oldalán, vagy egész félben egyébként Hakimi Ziyech oldalán játszottak.
Hát azért arra lehet építeni, nem?
Kicsit igen.
Viszonylag jó.
Kicsit
igen. Még a marokkónál az azért segített volna nekik, hogyha a centerük nem három darab labdaérintést, amit nem tudom, hogy lehet. Tehát En-Nesyrinél három labdaérintést regisztrált az Opta, mert minden más szolgálta.
Hát ő is csak árnyékol.
Igen,
volt saját magának.
Meg árnyéka volt magának is, igen, mert minden szolgáltató, ami az Opta szerint, amióta vannak adataik, az 1966, még soha nem volt kezdő, vagy 45 percnél többet játszó játékos, aki ilyen keveset ért volna a labdába.
Amiből az egyik középkezdés volt.
Az egyik középkezdés volt, a másik saját tér felén azt hiszem, vagy egy passz, vagy egy szerelés, és akkor a harmadik, az meg így talán 5 vagy 10 méterre a felező vonaltól, na ez volt a center.
És így hátrányban nehéz támadásokat
építeni. Ezt nézhetjük úgy is, hogy hiába jött ilyen 26 számú bepassz, egy se találta el a centert. Ugye nem sikerült megjátszani a kulcspozícióba
játékos. És ha tényleg azért mondjuk például Buffon kimondottan, azért meg tudta keverni a franciákat, nem egyszer. Ziyech sem volt rossz. Az a az ilyenkor azért hiányzik, ha a befejező embert azt valahol egy radírral eltüntetik középen.
De akkor a másik oldalról nézve meg, viszont maximálisan bejött Deschamps-nak az az elgondolása, hogy Fofanával ott pont a belső területeket lezárta, és elzárták el.
Ott nem lehetett mit keresni.
A labda elől.
Igen, csak talán pont Militár Iván szokta mindig mondani, hogy a magyar válogatott, hogy megint egy magyar példát mondjak, van egy bizonyos passzám, ami fölé nem szabad menni, mert hogyha a fölé megy a magyar válogatott, akkor bajba van. Nem, mert az azt jelenti, hogy akkor ugye...
Akkor neki kell kezdeményezni,
kreatívnak lenni, és abban nem annyira komfortos. De még
azért
még
mondom, abban már hibázik.
Igen. És ugyanezt láttuk itt is. Azért 61% volt, azt hiszem, a labda birtoklása végén. De már az első fél időben is többet birtokolt a labdát Marokkó, ami finoman fogalmazva nem volt rá jellemző eddig, mert inkább 32 alatt maradt.
Nem kell.
31,8 volt az átlag eddig.
Így van. Ez is csak megerősíti azt, amit mondtátok, hogy ennyire átadta Franciaország a kezdeményezést?
Igen, ezzel szoktunk nevetni Ivánnal nagyon sokat, hogyha megnéztük a magyar válogatott korábbi mérkőzéseit, különben ez változott egy picit ebben.
Abszolút,
ebben
fejlődünk szerintem.
Abszolút. Ja, hogy volt egy szám tényleg, ami alá, ha beesett a magyar válogatottnak a labdabirtoklása, abban ő nagyon lubickolt, és jó érezte magát. És ez azt hiszem a 38% volt különben. És ha e fölé ment a labdabirtoklásunk, akkor onnantól kezdve már nehézkesnek bizonyultak a mérkőzések és az ellenfelek. És ugyanez volt tapasztalható tulajdonképpen eddig Marokkónál is. Nyilván azért ők ezt már egy teljesen más szinten csinálják, amiről már beszéltünk múlt héten is, amelynek az indokairól beszéltünk már múlt héten is. Azért náluk, ha csak a kezdő csapatot veszük figyelembe, azért tényleg top játékosok vannak, olyanok, akik top csapatokban kezdő játékosok, nem Marokkóban születtek, máshol szívták magukban a futball minden tudását és alapjait, szóval náluk azért van mire építeni, csak nem a 6. mérkőzésen, és nem Franciaország ellen, mert itt azért már náluk is, a jobb játékosoknál is kiütközött egyszer-kétszer ez a fejben lévő fáradtság.
És egyébként lehet, hogy ez az az üvegplafon, amit a legtöbb meglepetés csapat nem tud áttörni. Pont még tegnap este írtam.
Igen, erre majd térjünk ki, még ne haragudjatok, egy embert szeretnék kiemelni, mind a mellett, hogy egyébként az tényleg megdöbbentő, hogy mondjuk öt, nagyjából ezen az egy mérkőzésen annyit passzoltak, mint az elmúlt 5 mérkőzésen összesen.
Nem volt rá szükségük korábban.
Hát ugye ez
a 30, hogy volt a 30. percben már annyi sikeres passzuk volt, mint Portugália ellen az egész meccsen.
Igen, tehát ugye ez azért hülyen tükrözi az eddigi és a francia mérkőzés elleni játékképet. De én kiemelnék egy marokkói játékost, aki számomra szintén hatalmas meglepetés pozitív értelemben, ez a 8-asuk, az Unahi.
Róla mondta Luis Enrique, hogy honnan jött, a gyerek állandóan fut?
Egész döbbenetes, egy 2000-es születésű fiatalember, egy alig múlt 22 éves fiatalemberről beszélünk, 2 éve még francia 3-ban játszott, és egyébként ebben a labda megtartásban, passzjátékban egészen magas szinten teljesített.
És hihetetlen. És nagyon jól kiegészítette mondjuk Amrabatot, ami egy...
Így van.
Tehát az, hogy Amrabat így tudott, ennyire tudott lubickolni abban a szerepben, az nagyban Unahi játékának köszönhető végig, aki eszméletlen munkát végzett el.
Valószínűleg milyen szintre fog kerülni ezután, a VB után? Mit éreztek?
Hát lehet, hogy megveszik a francia bajnokság kieső jelöltjétől.
És Boufát is, azt hiszem, egy csapatba játszanak, ugye?
Hát ez szerintem egy... De ő egyébként pont olyan, aki a 6. Mohamed Akadémián, tehát a marokkói csúcsakadémián nevelkedett, tehát viszonylag jól sikerült nevelni. És ő teljesen, úgymond idézőjelben hazai termék, aztán ment Franciaországba játszani, de otthon kapta meg az alapképzését. Szerintem őt azért lehet mutogatni. Enesirit is lehet mutogatni ilyen szempontból.
És egyébként milyen náluk a játékos kiválasztás, vagy ez adottság, népadottság? Mert ugye Magyarországon azt halljuk, hogy hát ugye aki vékonyka, de fürgelábú, az még nem biztos, hogy befér 16 és 19, 21 év között a csapatokba, sőt, hát felnőtt futballra alkalmatlan, többnyire ugye ez szokott lenni a megközelítés. Na, ehhez képest ezek a fickók vasárgyal együtt 68 kilók, és ehhez képest viszonylag nyulánkok, tehát egy magas, vékony.
Azért a védőknél azért. De érdekes egyébként.
Nem a védőkről beszéltem, hanem a labdaügyes középpályásokról, meg a támadókról.
Igen. De még a védők se nehéz súlyúak általában, tehát az is ilyen 192/80-asok, vagy tehát ahhoz azért nagyon...
Inkább az atlétikusság jellemző ezekre, és nem úgy tűnt nekem, mintha nagyon el tudták volna nyomni. Tehát olyan technikai tudás van ennél az Onnahillán, és úgy vezette bokán a labdát, mindig külső bokán, hogy egyszerűen nem feltétlenül fér hozzá az ellenfél, vagy ha igen, akkor csak szabálytalanul, és innen kezdve teljesen mindegy, hogy egy 90 kilós emberrel áll szembe egy 68, mert hogyha külső bokán tartja, és nem tudják leszerelni, csak szabálytalanul.
Igen, mindenki csak Amrabatról beszél, de ugye ő a Fiorentinába játszik, nekem azért van alkalmam hétről hétre őt látni az olasz bajnokságban, és azért ott is kiemelkedő teljesítmény, ott is egy nagyon labdabiztos játékosra beszélünk.
Ez az én tudatlanságom.
De hogy ennyire azért őról sem tudott a közvélemény. Nyilván a szakemberek azok tudtak, látták, meg véletlenül senki nem tud a Fiorentinában játszani. De hogy valóban az ő szerepe egy ilyen csapatban, és az ő pozíciója az nagyon szembetűnő volt. De hogy, ahogy pont Geri is említette, azért ehhez kellett az egész torna folyamán az, hogy Amallah és Unahi mellette hihetetlen mennyiségű munkát végezzen, és azokkal a kontrákkal, amelyekkel Marokkó próbált operálni az eddigi találkozókon, ahhoz nem Amrabat ért föl, hanem pont ez a két játékos volt, aki ezeket az átmeneteket, gyors átmeneteket megadta. És hogy valóban azért közöttük mindenki ilyen szikár, vékony típus, de hogy most már szerintem, nem csak most már, a nemzetközi
futballban
már régen sem.
Előbb fel a kérdést, tévúton járunk? Igen. Mi Magyarországon
Abszolút.
A kiválasztásban?
Én úgy gondolom, én azt nem tudom, mert ennyire mélyreható ismereteim nincsenek a kiválasztásnál alkalmazott kritériumok mentén, viszont azt látom, hogy már évekkel ezelőtt is, amikor idejött például a Chelsea-nek az egyik játékos megfigyelőjével, igen szoros kapcsolatban voltam, annól is tartjuk mai napig a barátságot és a kommunikációt. Ő például eljött annak innen, de lehet, hogy ezt már meséltem is, megnézni Sallai Rolandot. És Sallai Roland is egy ilyen nagyon pici, vékony fiú volt. Ugye a retardált jelzőnek Magyarországon negatív kimenete van, pedig nem az. De hogy tényleg egy picit a korosztályához mérten későn érő típus volt, igen. Ezt is sokkal szebben hangzik. És ide eljöttek megnézni, és akkor kérdeztem tőle, hogy hát itt Magyarországon láthatjuk, hogy inkább az akcelerált, inkább a magas, az erős, már szakállal rendelkező fiatalokat részesítik előnybe, hogy náluk ez hogy működik, és ő már akkor mondta ezt, hogy abszolút náluk a gyorsaság és a lényeg, és pont előnyben részesítik ezeket a játékosokat, mert hogy nagyon sokszor statisztikailag most már az a tapasztalat, hogy ezek a fiúk majd utolérik 18 évesen a korosztályukat, viszont bennük még van fejlődési lehetőség, és hosszabb távon ők le fogják hagyni azokat, akik ott már megállnak a fejlődésben. És hogy azok a dolgok, amelyek esetlegesen hiányoznak, azt majd ők kint Angliában elvégzik, és azt rájuk pakolják. És hogy ugyanezt éreztem egy picit a marokkóiaknál is, hogy maga a gyorsaság, a dinamika, a gondolati gyorsaság az eszméletlen így magas szinten volt, és pont Unai volt az, aki viszont bírta is ezeket a találkozókat. Nála nem láttam, hogy sántított volna, hogy ráhajol a térdére, hogy valami, hogy ez volt a fantasztikus, ezt a munkamennyiséget, ezt az oda-vissza tempót, zihálást, ezt minden mérkőzésen az elejétől a végéig, és nem is nagyon cserélték le, ugye jól emlékszem, nem is emlékszem arra, hogy lecserélték volna, szóval ő végigtolta ezt a világbajnokságot ezen a szinten, és ha innen közelítjük meg, akkor valóban Amrabat teljesítménye feltűnő volt, tegnap már lehetett olvasni, hogy a francia miniszterelnök is bement az öltözőbe a pletykák szerint, és őt emelte ki, mint a világ vagy a világbajnokság legjobb középpályását, de hogy Unai után kapkodni fognak most a nagy csapatok, abban is biztos vagyok.
Szabad szemmel láthatóan megy.
Akkor lehet, hogy kiesik az
Amrabat. Amrabat is 26, és Amalán is 26 éves, és Amalán meg a standard listbe játszik, szóval valószínűleg azért neki is meg lesz a lehetősége egy feljebb lépésre, de azt ilyenkor mindig hozzáteszem, hogy azért a nagy csapatok, azok nem úgy válogatnak, mint nem Magyarországon a sok csapat, fognak. Igen, hogy lát egy játék, de jól játszott ezen a meccsen, és akkor szerezzük meg, hanem nyilván hosszú
profil
ideig,
évekig figyelik.
De mondjuk Unahinál az nyilván segíti a dolgot, hogy ilyen szintű csapatok ellen sorozatban ilyen teljesítményt tudott nyújtani, tehát ez azért már jelenthet valamit. De azt mondod, hogy a tényleg válogatott szinten létező legmagasabb
szintű ellenfelek ellen is, a klub csapatában. Mert nem lehetett annyira észrevenni, amikor egy teljesen más rendszerben játszol, itt most tökéletesen kijöttek az ő erősségei.
Ha már minőség meg erősség, akkor kicsit fordítsunk ezen, és nézzük meg ezeket a tapasztalatokat. Gerit összegyűjtötted az este folyamán, hogy tulajdonképpen a franciáktól VB előtt vagy alatt kiesett játékosukból komplett csapatot, beteg válogatottat lehetett volna összeállítani, Kapus, Kimpembe, Upamecano, Hernández, Babukár, Kamara, Kanté, Rabiot, Pogba, Nkunku, Benzema. Nem rossz névsor.
Nem, igazából össze lehetne egy olyan csapatot állítani, amit ha a pályára küldünk, akkor lehet, hogy lennének, nem tudom, egyensúlybeli problémák, de azért a kieséses szakaszban elég.
Na de Franciaország ennek ennél megserezzen.
Döbbenetes az a keretmélység. És szerintem tényleg, én nem voltam biztos, hogy ennyire tudják pótolni azt a rengeteg hiányzót. A középpályával kapcsolatban kimondottan kérdőjelek voltak, és meg se rezzennek gyakorlatilag. Most azért az még jó kérdés.
Például Kamavinga alig játszott.
Kamavinga nem játszik. És amikor játszott, akkor így berakta bal hátvédbe, amit nem tud. És, tehát ez a keretmélység valami egészen elképesztő, és ez hatalmas dicséret annak, hogy Franciaországban milyen nevelő munka zajlik. Hogy ennyi, tehát nekik nem... Ők nem 22, ők nem tudom, 50 játékosnál kezd elfogyni az, amihez bármikor hozzányúlhatsz, és ezen a szinten tud játszani. És te látod a különbséget az a 2018-as csapat lényegében... és a mostani között? Minőségben nem.
Nem, az megállja a helyét, hogy mondjuk némi sarkítás, hogy a francia B-válogatott jutott VB döntőbe, mert jó Mbappé ott van, meg vannak ott. De tulajdonképpen...
De kicsorolunk az A-ba, miért Pogbát még az A-ba soroljuk?
Igen,
Kanté hiányzik, arról valóban el lehet.
Szerintem Pogba is azért.
Már a Kanté kapcsán is voltak már viták.
Attól függ, hogy mondjuk Pogbának éppen milyen, de mondjuk az a Pogba, aki a legutóbbi világbajnokságon játszik, az azért hiányzik.
Viszont aki azóta az elmúlt évben a klubcsapataiban.
Az jóval kevésbé hiányzik, igen.
De hogy valóban, tényleg azon a pozíción is, ami azért a legtöbb csapatnál
hiányzik. Oké, akkor akár a B-válogatott is, akkor fordítok egyet, akár a B-válogatott is elérhette volna ezt az eredményt?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a franciáknál fel lehet állítani két olyan válogatottat, amely mind a kettő világbajnok esélyes lenne.
Igen.
És ezzel szerintem nehéz vitatkozni.
És ezzel szerintem kevés válogatott tudja fölvenni a versenyt, ha egyáltalán, mert mindegyiknek meg lennének a lyukai, és a franciáknak mintha nem lennének meg.
És ezek jönnek ki 7 mérkőzés alatt, nem? Ami tulajdonképpen döntővel, harmadik helyért vívott mérkőzéssel egy világbajnokságon vár egy csapatra. Hogy ők nem fognak elfogyni. És amikor
meg az, hogy ránézel a játékra, és nem veszed észre a játékukon. Mert van ugyanolyan minőség, és tudja ugyanazt játszani, amit kérdezem.
Ez is egy magyarázata annak, ugye, hogy a kvázi kis csapatok, már amennyire Marokkót kis csapatnak
ebben a környezetben
13 topligás játékossal, ebben a tekintetben mindenképpen ugye hosszabb kispad eldönt adott esetben mérkőzést, vagy mérkőzés sorozatot. Tulajdonképpen ebben az elődöntőben én talán a mostani Horvátországot is, független attól, hogy 4 évvel ezelőtt, 2018-ban azért ezüstérmesek voltak, kicsit a meglepetés kategóriába sorolom, hogy 4 közé jutott. Tehát tulajdonképpen nézhetjük azt, hogy 2 favorit és 2 meglepetés. Egy nagyobb meglepetés, egy kisebb meglepetés jutott a VB elődöntőbe. Mégis a 2 favorit van ott a fináléban. Miért van ez?
De nem erről szól a világbajnokságok története?
Hát mondjad. Miről szól?
Hát de szerintem erről szól a világbajnokságok története, nem? Tehát azért a hány meglepetés döntős tudunk mondani? Horvátország és Horvátország. és körülbelül ennyi. Most azon gondolkozom még, hogy esetleg
ez a kivétel, ami erősíti a
szabályt. 1962-ben
Csehszlovákiában fogynak el.
Lehetne annak minősíteni, de szerintem nem lehet annak minősíteni, plusz akkor rákerültek egy KGST ágra, ahol aztán tényleg egyenlő esélyekkel játszottak a többi csapattal, amelyekkel rendszeresen megmérkőztek. Szerintem azért fogynak el, mert nincs elég rutinjuk ahhoz, hogy ezt kezeljék. Szerintem elődöntőt azért az pont az a szakasz, aminél nagyon ki tud jönni a rutin, hogyha már voltál esetleg ilyenben, vagy ilyen szituációkban, és nem ez életed első és egyetlen lehetősége arra, hogy hasonlót csináljál. Keretmélység is itt kezd kijönni, azért most már a hatodik mérkőzésnél vagyunk. Mi nagyon sok. Európa-bajnokságon ugye egyel kevesebb volt sokáig.
És lásd, ott egyszer Görögország be is szaladta.
És ott ugye Dánia tudott nyerni, akkor mondjuk még kevesebbnél Görögország meg tudta nyerni, Csehország tudott döntőt játszani, de az egyel kevesebb mérkőzés azt szerintem számít már ilyen szinten, hogy nem kell annyit játszani, de azt tényleg sokat mondó, hogy akárhány csapatot mondunk, ami így meglepetés volt, nem tudom, még amit fölírtam, az 1930-as amerikait is még hozzá lehette tenni, de aztán 62 Chile, még 82-es lengyelt ki is húztam utólag, mert szerintem az annyira nem meglepetés a 70-es évek belül lengyel aranygeneráció miatt, de 86-ban Belgium, 94-ben Bulgária, Svédország, 98-ban Horvátország, aztán 2002-ben Dél-Korea, Törökország, 2018 Horvátország, most pedig 22-ben Marokkó. Na most ez így összesen 12 percet játszottak előnyben ezek a csapatok VB elődöntőben. Az úgymond meglepetés csapatok. Tehát eljutottak odáig, és hogy gyakorlatilag kihúzták a szelepet, kivétel Horvátország, amely le tudta győzni Angliát, aminél nem biztos, hogy gyengébb volt, sőt. Az szerintem két egyenlő erejű válogatott csatája lehetett. De hogy a legtöbb itt fúj ki.
Igen, de Horvátország talán már azért nem sorolható a meglepetés kategóriába, ha onnan közelítjük meg, hogy persze játszhatott volna Brazília is akár az elődöntőben.
Most már semmiképpen ezen a VB-ben már semmiképpen nem
lehet. Igen, de hogy nemzetek ligájába is csoportja, szóval ők az elmúlt időszakban, ahol elindulnak, fixen kijutnak első helyről mindenhova, és jól szerepelnek a különböző.
És már most látszik, hogy a következő csapatot is elkezdték építeni ezen a VB-n. Fiatal játékosokat tesznek be.
Igen, és ha már behoztuk ezt a mérkőzést, akkor én is bedobnék valamit, hogy milyen érdekes összefüggés a két elődöntőbe, hogy azon túl, bár fájón nevezem mondjuk ezek után, a monológ után a Horvátországot kis csapatnak, de talán Argentínához mérten lehet egy hajszálnyival.
Én is ezért mondtam, hogy ez a francia-spanyol Argentina, a brazil vonalhoz képest azért lejjebbi.
Igen. Hogy az elődöntőbe jutott csapatok közül, ugye Franciaország és Argentinát, hogyha esélyesebbnek gondolunk, hogy milyen mestervel léptek a pályára, hogy mind a kettőnél ugyanaz volt, hogy adjuk oda a másiknak a labdát. Horvátország és Marokkó is 61%-ban birtokolt, úgy, hogy az eddigi találkozóin Argentinánál 61%-ban volt a világbajnokságon a labda, szóval rájuk azért nem lehet azt mondani, hogy ők szívesen átadják a kezdeményezés lehetőségét. Nyilván ott is sokat számított az első fél időben talán a legelső valamire való helyzetből kialakult 11-es és a megszerzett vezetés, de hogy ettől függetlenül, amikor pláne egy rosszabb állapotban, már fáradtabban pályára lépő csapatnak odaadják a labdát, hogy tessék, csinálj, amit eddig abszolút nem tettél, akkor azért nehezebben megy, úgy, hogy azért Horvátországnál szerintem minőségében, főleg középpályán is, mert Marokkónál nagyon jó védekeznek, mert Guna is tényleg nagyon jó játszott meg minden, de azért nem lehet egy kalapban említeni egy Modric, Brozovic, Kovácsics középpályával. Szóval, hogy még nekik is gondot jelentett az, hogy Argentína ellen, aki a legjobb védekező statisztikákat hozza a világbajnokságon, hogy ellenük bármit csináljanak.
Itt szerintem van még egy ilyen lépcső, vagy még egy ilyen kis minőségkülönbség, és az az ugrás azért már pont elég ahhoz, hogy az a minőségkülönbség meg a rutin. És most is egyébként két olyan csapat jutott a VB döntőbe, amelyben egészen pontosan 0 percet játszott nem topligás játékos. Egyetlen nem topligás van a 52 játékos között, az argentin harmadik számú kapus.
És különben az is érdekes, hogy nem csak a labdát birtokolták, és kellett kreatívnak lenni, hanem ezáltal nyilván több lehetőségük is adódott. Ugye Marokkónak a legtöbb helyzet kialakítása is ezen a mérkőzésen volt. De ugyanakkor azt lehetett látni, hogy oda kerülve a kapu elé, még ha nem is olyan minőségű helyzetek, amit 100%-os helyzetnek nevezünk, de hogy ott sem tudtak. Szóval nem csak a labdajáratással nem tudtak mit kezdeni, hanem a kapu előtti lét is ismeretlen volt számukra.
Igazából szerintem ezek az igen nagy csapatok, ők nagyon-nagyon kényelmes szituációba kerülnek abban a pillanatban, ahol olyan ellenféllel játszik, ami alacsonyabb minőség, és megszerzi a veletést.
Hát ezzel lényegében...
Ott, ha nem alszik bele, és azért, ha ezen a VB-n láttunk olyan példát, lásd Argentina, Szaúd-Arábia ellen, vagy Németország, Japán ellen, amikor elillan a veszélyérzete, hogy onnantól kezdve nagyon nehéz kicsavarni a kezükből a meccset, mert pont annyival jobbak, és tessék ott a labda, csinálj vele, amit akarsz, csináld a játékot, megnézzük, hogy mit tudsz kezdeni, na ugye, hogy nem tudtál semmit kezdeni vele.
De ezek szerint akkor ezzel azt mondjátok, hogy tulajdonképpen, illetve a statisztikák is azt mutatják, hogy a labdarúgó világbajnokságokon leszámolhatunk azzal a kisemberi ábránddal, hogy Dávid legyőzi Góliátot, mert képtelen. A sor végén mindig Góliát fog
1930
nyerni.
Óta gyakorlatilag 8 futball Góliát nyert világbajnokságot, mert hogy a korai urugvái csapatot futball Góliátnak kell tekinteni.
Abszolút.
És 1950 óta Urugvály sem. Tehát kik nyert?
De utána megérkezett a többi ország.
Igen,
is
igen,
a
és azóta ki tudott csak világbajnokságot nyerni, az az öt ország, amelyiknek ma topligája van, meg a világ két legnagyobb játékos exportőre, Brazília és Argentina. És ennyi, köszönjük szépen, ez a zárt klub. Én abban hiszek, hogy itt van egy üvegplafon, amit nem tudom, hogy át lehet lépni. Én még talán ilyen belga-holland szinten érezném, hogy még nekik
egy nagy
lehet.
Generáció véletlenül. Aha,
hogy összejön,
nekik összejön, se sikerült, látod,
összejön annyira, sem. De hát a belgáknak sem sikerült, bár nagyon közel voltak hozzá.
Igen, különben nekem is még egy újabb aspektusát bedobva ígérem az utolsót. Az is feltűnő volt, hogy az elődöntőben már nem fér bele az, amikor egy csapatnak vannak hiányposztjai. Hogy Marokkónál ugye nagyon egységes volt ez a csapat, és mint csapat nagyon jól működtek, de a két szélét kivéve azért náluk nem top minőséget képviselő, amit mi top minőségnek hívunk, mert a világ legjobb labdarúgói közül szerepeltek játékosok. Nagyon jó kiegészítve egymást, hiba nélkül bírták a terhelést, de hogy mi vagy nem top minőséget képviselnek, ezért azért arra lehetett számítani, hogy előbb-utóbb elfáradnak fejbe. Horvátországnál pedig ugye Lovren személye volt az, amely nagyon fontos egyrésztről, mert személyisége az, hogy ő mit képviselt, hol játszott, mit csinált, hányszor részese volt a sikereknek, még azt is lehet mondani, hogy megkérdőjelezhetetlenné teszi az ő szerepét. Viszont ugye nem véletlen az, hogy a Liverpooltól neki már Oroszországba kellett menni játszani, koránál fogva, nyilván nála már vannak olyan hiányosságok szerintem, amelyek nem férnek.
De látszott, hogy rá is lehetett játszani.
És hogy igen, hogy ezért emeltem ki, mert hogy ő volt az a pont már Brazília ellen is, és most Argentina ellen is annyira lehetett látni, hogy minden meccs terv ráépült. És hogy ezen a szinten, amikor már ilyen top csapatok ellen játszol, lehet, hogy Brazília ellen elcsúszott még, de ott is Livakovicsnak köszönhetően, hiszen az egy, és erről beszéltünk múltkor is, az egy konkrét elgondolású volt, amikor Richarlison ugye ráhelyezkedve visszalépés Neymar mögötte a területeket befutja, és onnan volt három ballábas lövése is a rövidre, amit Livakovics tudott védeni lábbal, és most is ezt láthattuk, hogy az első gólnál egyrésztről már annak okán, hogy nincs meg az a sebessége, belógott 2-3 métert, és befutott Álvarezzel, ráadásul rossz helyre futott be, ugye meg kifele nem az embert nézte, hanem kifele próbálta lelesni az átadást, és mögé ívelték be a saját helyére tulajdonképpen, ahol állnia kellett volna. Szóval ezek a minimális dolgok és hiányosságok, amelyek már esetleg fellépnek különböző posztokon, azok már ezen a szinten nem férnek bele.
Hát vagy egy darabig beférnek, de a végén előbb-utóbb bele fog szimázni.
Még például a középcsatárban is szerintem ilyen, hogy a horvátoknak sincs igazából klasszis, mert hogy mert hogy nincs. Mert hogy Petkovic nem
mert
az.
Hogy másodegyző.
Samarit sem az.
Ne, igen. Egy kiállított másodegyző.
Hát egy jó suker oda nem lenne.
Hát a Mandzukic se volt.
Mandzukic, persze Mandzukic nagyon jó lenne, de a suker még jobb lenne.
Ő sem segített volna.
Itt már ő sem segített volna. Meg hogy a marokkóiaknak is, az, hogy En-Nesyri és akkor most a franciák meg, nem tudom, a kispadról bejön Muani, aki a 13. számú csatár körülbelül a francia sorrendben, csak éppen már ő volt az egyetlen egészsége, bejön gólt lő. Hát, ahol nem tudom, 20 másodperc alatt? Körülbelül
hát
valami. Még be sem elegedett, és már gólt lő. Tehát ezek a kis különbségek ilyenkor azért pont elegek ahhoz, hogy megnyerje egy csapatot.
De hány poszt, és milyen a sors, hány poszt jelent meg arról a mérkőzést követően, azt látom a különböző oldalakon, hogy ugye Kolumbuani nem volt benne a francia a keretben, csak Nkunku sérülése okán került behívásra, és nyilván, hogy ennek mennyi alapja van, azért azt látni kell, meg tudni kell, hogy ő azért a Frankfurtban mérhetetlen mennyiségű gólt szerez, 11 gólpassznál jár, szóval gólok terén is kimagasló mutatókkal bír bőven, itt kellett volna lenni, és ilyen minőség, csak ha már a francia keret mélységéről beszélünk, szóval ilyen játékosok alapból nem fértek volna be.
Ez a póttartalékot. Amikor a csapatnak ez a póttartalék, az elég ijesztő minden ellenfélnek.
Minőségről beszéltünk, és azt megállapítottátok, hogy azért a francia válogatott, ugye lásd most, illetve az argentin is azért top kategóriás, nagyon magas minőséget képvisel. Mit vártok a döntőben? Milyen meccstervel készül ezek után, hogy mind a két csapat átadta a labdát az ellenfélnek
mind a
az elődöntőben?
Nagyon szeretné ezt még egyszer megjátszani. Én
milyen meccstervel készülnek?
Szerintem mind a kettő ugyanezt szeretné.
Hát de akkor olyan lesz, mint
egy... És így az átmenetekből szépen lehessen az ellenfélre rárobbanni, mert abban sokkal jobbak, mintha így.
Tegye fel a kezét, aki már látott jó világbajnoki döntőt.
Hát akkor beszéljünk először a bronz meccsről, mert ott nyilván felszabadultabb
játék. A legutóbbi az jó volt, csak az meg egy oldalú volt viszonylag. De igen, hát ilyen nem tudom, egy gól, két gól, nem tudom elképzelni.
Szóval itt már akkora tét, nem, hogy... Nem is
és pont,
hogy...
pont ez a két csapat, az edzőik is így nem fognak itt, szerintem semmit nem fognak kockáztatni, az szerintem nagyon jó eséllyel eldöntő, hogy kiszerzi az első gólt. Mert onnan akkor... már az a csapat az játsza, amit igazán szeretne. És egyébként...
Ha szereznek.
És egyébként, ha hátrányba kerül valaki, akkor a franciákból többet nézek ki hátrányból. Tehát a franciákból többet nézek ki, hogyha futniuk kell az eredmény után, mint az argentin csapatból.
Ez látszott egyébként az angolok után. Elleni meccsen is, hogy van, ők azért tudtak váltani.
Pont azért, hogy az angol gól után azonnal tudtak váltani, és följebb.
Úgy megterhelték 10 perc alatt ott az angol védelmet, hogy ihaj. De egyébként pont ezt éreztem a Marokkó ellen is, hogy a Marokkó véletlenül kiegyenlít, akkor ugyanez lett volna.
Lehet, hogy lett volna egy 5 perc sok, de igen, föl tudnak kapcsolni, és talán ezért mondom azt, hogy a franciákat szerintem jobbnak látom arra, hogy több eshetőségre föl vannak készülve. De hát ha Argentina vezetést szerez, sok szerencsét ez ellen az argentin csapat ellen helyzetbe kerülni egyáltalán.
Igen, 0,39 XG-át engedtek eddig az ellenfeleknek, ami magasan a legalacsonyabb.
Hát az elég jó, néha szar helyzetből távcsővel látod a kapujukat, körülbelül ezt úgy lehet megfogalmazni.
Igen, az biztos, hogy nem véletlen, hogy nekik ennyire jó a védekezési mutatójuk, hiszen azért ez náluk a fő irány, bármennyire is vannak zseniális játékosaik, viszont ők sem találkoztak még olyan csapattal, ahol a széléről ilyen veszélynek lettek volna kitéve. Ugye most Acuña is és Montiel is sárgalapok miatt nem játszott, szóval elvileg akár még két pihentetett játékosuk is lehetne, viszont ott azért a szélről beérkezett labdákban lehet náluk probléma a középpályán, meg a franciáknál azért jobb játékos. Szóval én ebben a párosításban is azt látom, hogy ha most összehasonlítanánk az egész keretet egyenként a játékosokat és a keret minőséget, a franciák felé billenne a mérleg. Mind a két oldalon van olyan játékos, aki el tudja dönteni a mérkőzést, viszont az argentinoknál én ezt nagyon egyoldalúnak és egyirányú utcának...
Úgy kezdődik, hogy elmi, és úgy végződik, hogy ez.
Szóval ott mindenki tudja, hogy mi a feladat. A franciáknál azért ez már nehezebb.
Több helyről jöhet a veszély.
Kiszűrni. Több változósa.
Meg egyébként az is számíthat, hogy a franciáknál fog a kapus, ami mondjuk Martínezre eddig nem volt igaz, mert meghökkentően sok gólt kap. Tehát amit kapujára lősz, azt jó az előző mérkőzés mondjuk, kivétel volt, de hogy egyébként körülbelül, amit... Igen, a 11-eseknél fantasztikus volt, de hogy egyébként, amit kapujára lőttek, az körülbelül be is ment. De mondjuk az is szerintem inkább ilyen anomália, hogy kifogott egy olyat, nem tudom, hogy álltak az előző mérkőzés előtt, úgy álltak, hogy nem tudom, 8 lövés találta el a kapuját, és abban...
6, és most lett 8, ha jól
6-8, és ebből már bement 5. Az azért nem egy, és ahhoz képest, hogy mondjuk arra gondolunk, hogy Loris minden mérkőzésen kulcsfontosságú védéseket mutogat.
Most is volt egy-két egész
és most is volt. Most abszolút. Is volt. Hú, a végén szerintem ő borzalmasan dühös lett. Ő lett volna az egyetlen dühös francia. Az utolsó percben abból az ígyszerből gólt kapnak, ami Koundé mentette meg a gólvonalról.
Végre egy clean sheet.
Igen, szerintem a kapusnak ez a clean sheet. Ezt láttuk már azért néhányszor, amikor a kapusnak a 95. percben elmegy a clean sheetje, és így háromszor akkor a feje. Pedig hiába nyertek, mert azért ezt mégse. Gondolom, hogy számít azért neki is, hogy végre le tudja hozni kaput gól nélkül.
De különben ezzel valóban egyetértek, amit mondta, szóval a franciáknál azért ezt nagyon lehetett érezni, hogyha ne adj Isten, még véletlenül itt valami hatalmas nagy dolog történik, és talál egy gólt Marokkó, akkor ők ott még annyi plusz volt bennük, hogy ők bármikor tudnak váltani, és pont az angolok ellen mutatták be, ami tök érdekes, hogy és mindig adódik a kérdés, hogy akkor miért nem játszanak előtte úgy, de hát nyilván 90 percen keresztül nem lehet így játszani, de ott mutatta meg, hogy még a világ legjobb csapatai ellen is ők fel.
Szerintem azért, mert nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, hogy ezt még alkalmazni kelljen.
Nagyon érdekes egyébként ugye ez a szélső kérdés az egész világon, hogy van jó szélsőd, vagy nincs jó szélsőd. Egy van, kettő van az abszurdum, két oldalról jön a veszély, vagy csak egy oldalról, mint Marokkónál lehetett látni, hogy mennyire túlterhelik a jobb oldalt. Minap került elém egy hát minimum 40 évvel ezelőtti videó Puskás Öcsi bácsival, aki nem változott a világ, és ezzel csak ezt akarom mondani, aki azt mondta, hogy hát figyelj, a szélsőjáték meghatározó. Azt anélkül nem lehet. És kérdezte a riport, hogy miért? Hát azt mondja, hát azért, mert az egyetlen pozíció, ahol igazából egyegyezni tudsz, mert egy oldalról jöhet az ellenfél, nem tudnak körbevenni, nem tudnak lehálózni. Ott, hogyha van egy jól cselező szélsőd, aki még gyors is, hát azt mondja, akkor nyert helyzetben vagy. És mennyire nem változik a futball ilyen szempontból? Tehát jönnek taktikaiítások, fantasztikus, nyilván az orvostudomány is beleszól, egyéb tudományos módszerek, statisztikák, egyebek, de azért a futball alapja, hogyha van két klasszis szélsőd, extra klasszis szélsőd, és nem tudja az ellenfél, hogy melyik oldalról jön a veszély, mikor melyikről jött, vagy mind a kettőre építesz taktikát, változtathatsz, az tulajdonképpen eldönt akár egy világbajnokságot is.
Ha meg nincs, és Carlo Ancelottinak hívnak, és kitalálod azt a gyémátot, ami enélkül is működőképes, akkor az meg pláne jó. De azt hiszem, hogy az meg ritka.
Igen, vagy meg lehetne kérdezni Luis Enriquét is, hogy mit nem adott volna két olyan emberért, aki a széli meg tudott volna bontani egy picit védelmeket. Különben aki követ játékosokat, csapatokat, az pont láthatta Kylian Mbappé oldalán a tegnapi mérkőzésről felrakott egy ilyen posztot, amin nyilván az egyik képen Hakimivel ugye ölelkeznek, ez azért elég sok platformon megjelent. A másik képen viszont egy mérkőzés szituáció van, ami miatt ezt felhozom, amikor Mbappét 6 játékos veszik körül. És egy olyan kép, ahol 6 Hakimi éppen becsúszva próbál az útjába, a labda útjába vetődni, és 6 marokkói játékos van körülötte. És ez mennyire válasz arra, amit mondasz, hogy meg lehet akadályozni ezeket a szélsőket
csak
is.
Akkor a túloldalon,
hol vannak a többiek?
Mi van
a többiekkel?
Véletlenül egy jó passzal kiteszi, átforgatják, viszont látásra.
Hát és itt a válasz a marokkói mesterre is, hogy miért ötvédő, miért gondolták úgy, hogy ott változtatni kell és kell a biztonság, még egy Hakimi mögé is Mbappéval szemben.
Egyébként Mbappénál azt érzem, tényleg, mint a fénykorában levő Ronaldónál, mármint a brazil Ronaldónál. Tehát az a...
Emlékszel, mit írtál rám tegnap?
Mit írtam rá tegnap?
Gól után? Nem, ez a Mbappé élőben fifázik.
Hát élőben fifázik. Igen. Tényleg, amikor azt érzed, amikor ott a második fél időben volt, amikor így elkezdte égetni a vonal mellett a területet, és így nézted, hogy hol, tehát közel nem volt, nem lehet megállítani, vagy egyébként, mint a második gól előtt. Hogy milyen kis helyen fölhozza a szlalom, befut, elképesztően kis helyen, nála marad a labda, nem tudják elvenni, jó, persze szerencsésen
patan. Azért Amrabat megmutatta, hogy van olyan módszer, ami segít.
Meg lehet, igen.
Sokból egyszer.
Igen, de hát nem mindig segítés, és önmagában ez tényleg azon gondolkodom, maga a figyelem megosztás. Hogy erre neked állandóan figyelned kell, és akkor, ha ráfigyelsz állandóan, ott van máskodon Dembélé, aki szintén ráadásul most teljesen véletlenül egészséges is végig egy nagy tornán, ami nála azért egészen kiemelkedő teljesítmény. A világbajnokságok kiemelkedő teljesítményei mellett nem menjünk el szó nélkül, Dembélé egészséges marad egy egész tornán, ami azért nála nagyon nem mindegy, és ilyenkor látszik, hogy tényleg mennyire hasznos. És akkor, ha mondjuk ezt a két szélsőt még megállítottad, akkor sok szerencsét Giroud őrzéséhez. Majd ráderesztik a cseresort.
Annak a Giroudnak az őrzéséhez, aki ugyancsak nem játszott volna, vagy legalábbis nem sokat a francia válogatottban, hogyha Benzema.
Igen, de szerintem megint jobban jártak a franciák talán. Annyira bizarr kimondani, hogy jobban jártak azzal, hogy az aranylabdás nem játszik, de hogy így a csapat egyensúlya sokkal jobb, amikor Giroud pályán van.
No, hát meglátjuk, hogy ez a csapat egyensúly mire lesz képes Argentina és Lionel Messi ellen, és nem véletlenül mondtam így, hiszen valószínűleg nagyon sok minden múlik azon, hogy sikerül-e feltartóztatni Messit, vagy tud olyan megoldásokat.
De előtte egy parádét bronz meccs.
De hogy pont miatt a szurkolnak sokkal többen Argentinának, nem? Hogy egy ilyen pályafutásra, egy ilyen zsenialitásra, amit ő azért itt nyújtott a világbajnokságon is.
Tegye fel
hogy, nagyon jó az argentin válogatott, igen, de hogy nélküle sehova nem jutottak volna nagy valószínűség szerint. És hogy azért ez nagyon sok ember szimpátia, semleges emberek szimpátiáját is elnyert. Tehát természetesen vannak olyanok, akik nem...
És szerintem nagyon sokan nem szeretnék, ha azt kellene hozzátenni, hogy Lionel Messi micsoda csodálatos játékos, csak világbajnokságot nem nyert sohasem.
Kétségtelen, hogy a igazi korona pályafutására ez lenne. Tulajdonképpen majd meglátjuk. Hétfőn visszatérünk erre, hogy sikerült, miért sikerült, nem sikerült, miért nem sikerült, ezt fogjuk megbeszélni, illetve hétfőn fogunk majd jelentkezni a bronzmérkőzés tapasztalataival is röviden, ami hát szerintem várhatóan azért egy éles meccs lesz, mert mindkét csapat egész biztos, hogy küzdeni fog a bronzéremért, nem fogják elengedni, és szerintem egyébként egy látványos meccset láthatunk, mint általában.
Hát remélhetőleg nem azt hozzák, hogyha valaki még emlékszik, remélem, hogy nem, mert ez ilyen...
Dél-Korea-Törökország, az milyen meccs volt?
Az nagyon jó meccs volt, de hogy a Marokkó-Horvátország a legelső fordulóból, tehát az remélem
már... Kellemes
egy egészen botrányosan rossz 0-0, tehát ahhoz képest reméljük, hogy sokat javulnak.
No, Rudi, Geri, köszönöm szépen, hogy így megvilágítottátok nekünk ezt a elődöntőt. Kedves hallgatóktól pedig azt kérem, hogy legközelebb hétfőn is hallgassatok minket, mert hétfőn újra jövünk utoljára az utolsó VB Extrával. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!